Nyolcadik fejezet. Összeesküszünk, anyám meg én. A titok. Richard. A magánzárka és a pisztolyok. A Lallemand fivérek megszöktetésének terve. Visszautasítják. 28 év múlva Decazé hercegnél viszont látom az egyik Lallemand tábornokot. Nem kell magyaráznom, mit érezhetett anyám, egy tábornok közvegye, két férfi gyalázatát látva, akik ugyanolyan egyenruhát és ugyanazt a várajtot viselték, mint egykor apám. Amikor magunkban maradtunk, így szólt hozzám. Most meg kell tennünk valamit, kisfiam, ami súlyosan kompromittálhat mindkettőnket, de apád emlékének tartozunk vele. Akkor tegyük meg, mondtam. Ugye, sohasem árulod el senkinek, hogy mit csináltunk. Ha akarod, akkor nem. Erről nem tudhat soha senki. Légy nyugodt. Öltöz hát. Hová megyünk? Szoaszomba. Igazán? Nekem minden Szoaszomba menettel nagy ünnepnek tűnt. Ez az ötöd vagy hatodrangú vidéki garnizon a világ közepének véltem. Amikor viszont láttam a csapóvasakat a városkapun, a falakon, azokat a lyukakat, amiket a legutóbbi hadjárat ágyúi ütöttek belé, ha benézhettem a laktanyába, hallgathattam a fegyverek zörgését, beszívhattam a háború szagát, ez olyan élmény volt ifjú szívemnek, hogy már a gondolatától is megrészegültem. Ráadásul jó barátom volt a börtön porkolábjának kisfia, amiért bocsánatot esedezek mai arisztokrata barátaimtól. Lútbőrzött a hátam, amikor meglátogattam, és végigvezetett apjának szebbnél szebb celláin. Nem csoda, ha a legelső látogatásom mindig neki szólt. Azt hiszem, ma se hazudtolnám meg ezt a szép hagyományt, ha elvetődnék Szoaszomba, első kérdésem az volna, hogy mi lett az én barátomból. Charlesnak hívták. Nem tudtam, hová legyek örömömben, hogy Szoaszomba mehetek. Fölsiettem a szobámba, gyorsan átöltöztem, rohantam vissza anyámhoz. Házunk előtt már ott várakozott Martinő a fuvaros, kis kocsiával, amely valami furcsa kereszteződés volt a hintó és a homokfutó között. Anyám is, én is beszálltunk. Előbb átvágtunk a kastély kertjén, aztán a kastély fala mögött, ma se tudom, hogy véletlenül vagy szándékkal, az egyik helybeli ügyvéddel találkoztunk, aki olyan elszánt köztársaságpárti volt, hogy merő ellenzékiségből most a bonapartistákhoz csatlakozott. Anyám leszállt, néhány szót váltott vele, és amikor visszajött, egy csomagot vettem észre a kezében, mely az imént, ha nem tévedek, még nem volt nála. Aztán végighajtottunk a nagy fasorokon, és 10 perc múlva kikanyarodtunk az országútra. 3 órával később Szoaszomban voltunk. Délután 5 óratában érkeztünk, tehát 2 vagy 3 órával később, mint a foglyok. A városban nagy felfordulás fogadott. Csendőrök állítottak meg, s útlevelünket kérték, amit azonban talán mondanom sem kell, anyám elfelejtett magával hozni. A csendőr azonban ragaszkodott hozzá, erre mi azt kértük, hogy jöjjön el velünk a 3 a kislány fogadóba, minthogy Szoaszomba jövet mindig ott a szállásunk, a fogadós minden bizonnyal kezességet vállal értünk. Rajta kívül még egy távoli rokonunk is élt a városban, akinek már a nevét se tudom, csak arra emlékszem, hogy Pék volt. Ő azonban éppen a tőlünk legtávolabb eső külvárosban lakott, a fogadó viszont 100 lépésnyire volt. A csendőr engedett a rábeszélésnek, s elkísért. Minden úgy történt, ahogy anyám előre megmondta. A fogadós a csendőr szemébe nevetett, kezességet vállalt értünk, s ezzel az ügy elintéződött. Szobát és vacsorát kértünk a fogadóban. Anyámnak alig volt étvágya, pedig reggel óta csak egy csésze kávét ivott. Ez is mutatja, milyen súlyos felelősség nehezült rá. Vacsora után szobánkba hívatta a fogadóst, és a foglyok felől érdeklődött. Abban a percben mindenkinek ez a kérdés nyomta a szívét. Azt hiszem, e nap estején minden szoaszoni házban arról a két emberről folyt a beszéd, akit a fogadósnál anyám is szóba hozott. A csendőri fedezettel érkező 3 kocsi itt legalább olyan feltűnést keltett, mint Villékoteretben. A különbség csak az, hogy a járási székely lakosai királypártiak voltak, a szoaszoniak viszont bonapartisták. Ennek egyszerű a magyarázata. Szóvaszon katonaváros volt, ennél fogva a hadseregtől kapta politikai nézeteit is. A mi szállásadónk talán még a többieknél is jobban vonzódott Napóleon kormányához. Őszintén aggódott a szerencsétlenül járt összeesküvőkért, és mindent tudott, ami anyámat érdekelte. Kiderült, hogy a Laleman fivéreket a város börtönébe kísérték, aminek anyám úgy megörült, hogy felsóhajtott. Jaj, de jó! Attól féltem, hogy a katonai börtönbe viszik őket. A helyük csak ugyanott lett volna, de már ismerték a katonák gondolkozását. Átállt a 7. sorezred, s a Napóleon ellen küldött alakulatok közül nem is egy pártolt az ő zászlai alá. Gondban főtt a fejük, s a jövő megmutatta, hogy ez a gond nem volt alaptalan. Ezzel magyarázható, hogy az összeesküvőket nagyobb biztonságban hitték a polgári börtönben, mint a katonaiban. Én persze hegyeztem a fülem. A legkisebb részlet is érdekelt. Sejtettem én, hogy a mi szóaszoni utunk összefügg azzal az eseménnyel, mely mindenkit foglalkoztatott. Anyám kérdéseit hallva ez a sejtése megerősödött. De ha maradt is kétségem, hamarosan eloszlott. Mielőtt a fogadós kitette a lábát, anyám körülnézett, s látva, hogy egyedül vagyunk, karjába vett és megcsókolt. Én csak néztem rá. Volt ennek a csóknak valami rendkívüli, szinte ünnepélyes íze. Hallgass meg, kisfiam, kezdte anyám. Lehet, hogy hibát követtem el, amikor egy ilyen vállalkozáshoz felajánlottam a segítségemet, de végig kell néznem, ahogy szegény barátainkat viszik. Látnom kellett, hogy ugyanolyan tábornoki egyenruha feszül a mellükön, mint amilyen apádé volt, csak hogy az övékét talán már 3 nap múlva 10 puska golyó üti át. És akkor az jutott eszembe, hogy elhozlak ide Szóaszomba, és itt átküldelek, mint máskor is régi játszótársadhoz, a porkoláb fiához. És ha oda bejutottál, anyám elhallgatott. Ha oda bejutottam, kérdeztem. Mondd csak, jól emlékszel a foglyok arcára? Mintha most is magam előtt látnám, és nem is felejtem el őket soha. Nos hát, majdnem biztos, hogy a 3 fogoly egyikét abban a cellában tartják, melyet magánzárkának hívnak. Tudod, melyik az? Ez a kérdés nagyon rosszul esett. Hogy én, aki a börtön minden zegét, zugát úgy ismerem, mint a tenyeremet, ne tudja, melyik a magánzárka? Hogy ne tudnám, válaszoltam. Azt a cellát hívják magánzárkának, amelyiknek a porkolábék ebédlőjéből nyílik az ajtaja. De oda csak azokat a foglyokat zárják be, akik hajlandók napi 2 frankot fizetni. Erről van szó. Nos, már megmondtam, hogy a 3 fogoly egyike majdnem biztosan a magánzárka lakója, mégpedig alkalmasint az idősebbik Laleman, akinek a többiek szívességből átengedik ezt a cellát. Az is valószínű, hogy a cella ajtaja nincs bezárva, hiszen abban a nagy szobában nyílik, ahol a porkoláb étkezni szokott. Ha tehát te meg a kis barátod ebben a szobában játszadoznátok, akkor talán valami úton módon be tudnál jutni az árkába, és annak a fogolynak, akit ott találsz, észrevétlenül át tudod adni ezt a csomagot. Nagyon szívesen. Csak arra vigyázz, kisfiam, hogy ne legyen bajod. Mi bajom lehetne? Például meg is sebesülhetnél. Én? Hát mi van ebben a csomagban? 2 dupla csövi pisztoly, élesre töltve. Már kezdtem érteni. A 2 fogoly e pisztolyok jóvoltából megkísérelheti a szökést, vagy pedig legvégső esetben, ha nincs más kiút, akkor főbelőhetik magukat. Ezt a csomagot megláthatják nálam, mondtam anyámnak, és ha meglátják, akkor elveszik. Szerintem sokkal okosabb, ha külön-külön a 2 nadrág zsebemben viszem be a pisztolyokat. És ha megsebesülsz? Ne félj, mama, mondtam. Tudok én velük bánni. Gyorsan felbontottam a csomagot, és kattogtatni kezdtem a 2 pisztoly 4 csappantyúját. Anyám, látva jártasságomat a fegyverforgatásban, egy kissé megnyugodott. Lehet, hogy igazad van, ismerte el, csak vigyázz, meg ne húzd a ravaszt. Most pedig tedd el ezt a tekercset is. Ránéztem a tekercsre. Voltak nekünk is ilyen elásott tekercseink a kertben, amelyekről a vakondok lerágták a csomagolást. Mi ez? Kérdeztem. Csak nem arany. De igen, mondta anyám, 20 arany van a tekesben. Vigyázzál, mert ha a foglyok nem fogadják el a pénzt, akkor vissza kell adnom annak, akitől kaptam. Mondok valamit, mama. Ezt a tekercset beledugom az óra zsebembe. Órám ugyanis nem volt, csak óra zsebem. A tekercs épp belefért az óra zsebembe, és én rágomboltam a mellényemet. Az volt a szerencsém, hogy szegény anyám, azzal a jelszóval, hogy majd belehízok, csupa hosszú és bő ruhát csináltatott nekem. Elfért benne a két pisztoly, meg egy tekercs arany, és még csak ki se tudorodott. Tessék, mama, mondtam, kész vagyok. Ekkor azonban anyámat elhagyta a bátorsága. Jaj, sóhajtotta, mi lesz, ha megkérdezik, hogy mit keresel a börtönben? Még le is foghatnak. Csak próbálják meg, mondtam, s kihúztam magam a lehető leghencegőbb arccal, ami a lehető legrosszabbul állt nekem. Szerencsére van nálam fegyver. Anyám a fejét csóválta. Azok a foglyok is fel voltak fegyverezve, barátocskám, mégis ott láttuk őket villékoteretben két csendőr között. Nagy kedvem lett volna visszafeleselni, de amit anyám mondott, nagyon meggyőzően hangzott, és elvette a kedvem a további hetvenkedéstől. Az idő is sürgetett. Már este 7 óra felé járt, ebben a fölfordulásban megeshetik, hogyha nem igyekszem, be se engednek a börtönbe. Anyám még egyszer végignézett rajtam, s látva, hogy sem a tekercsnek, sem a pisztolyoknak nincs látható jelük, nyakamba gombolt egy kis köpenyt, amelyben rossz időben szoktam az iskolába menni, aztán elindultunk a börtön felé. Hiába próbálta anyám a felindultságát takargatni, keze remegett a kezemben. Én azonban nem is álmodtam arról, hogy az, amit teszünk, veszéllyel is járhat. Így érkeztünk a börtön elé. Anyám megzörgette a kaput, a kukucskáló kinyílt. Ki jár itt? Hallottuk a porkoláb hangját. Kedves Richard barátom, mondta anyám, mert a porkolábot, ha nem csal az emlékezetem, Richardnak hívták. Nekem egy látogatást kell tennem, és szeretném itthagyni a fiamat, hadd játszon addig a maga kisfiával. Dumáné asszony? Kérdezte a porkoláb. Lépjen be, kérem. Tisztelje meg szerény házamat. Köszönöm, most sietős a dolgom, inkább eljövök a fiamért egy 1/2 óra múlva. Legyen szerencsém, amikor önnek jól esik. A porkoláb 2 vagy 3 kulcsukban megfordított 2 vagy 3 kulcsot. A kapu kinyílt. A folyósószerű helyiségben, mely az utcai kaputól a porkoláb lakásáig vezetett, puskák és szuronyok csillogtak. Anyám megborzongott és magához ölelt. Ne félts! Súgtam oda neki. Nicsak, jegyezte meg anyám. Úgy látom, kedves Richard, magánál megszaporodott az őrség állománya. Talán tudja is, hogy miért, válaszolta a porkoláb. Gondolom az új foglyok miatt, akiket ma este hoztak. Ő miattuk, asszonyom. Olyan magas a rangjuk, hogy nem lehetett megtagadni tőlük a magánzárkát, viszont megkettőzték az őrséget. Anyám megszorította a kezem, válaszképpen én is megszorítottam az övét. És mit mondanak, kérdezte anyám, vivár rájuk? Semmi jó, asszonyom, semmi jó. Még átszállítják őket Laferbe, ott még megalakul a hadbíróság, még meghozzák az ítéletet, még kihirdetik előttük, és aztán pif-puf, vége a mesének, mondta a porkoláb, s a kezét fölemelve egy láthatatlan emberre célzott vele. Milyen félreérthetetlen, milyen hátborzongató némajáték. Alexandr nem nézhetné meg őket? Dehogy nem. Ott heverésznek mindhárman a magánzárka tábori ágyain, olyan ártalmatlanul, mint a báránykák. Már egy csomószor behívatták Charles-t, hogy megbarátkozzanak vele, mintha ki tudja, mióta ismernék. Jaj, anyám, szóltam közbe, úgy szeretném őket látni. Hát akkor menj be szépen Richard úrral, menj, fiam! Az utolsó szavakat már nagyon nehéz szívvel mondta ki anyám, de elhatározása nem ingott meg, mert ugyanakkor eleresztette a kezemet, és odatolt a porkoláb elé. Én csak a fejemmel intettem Richard úrnak, és befutottam a kapun. Charles, itt vagyok! Pajtásom megismerte a hangom, futva jött elém. Kár, hogy csak most jössz! Hoten épp, hogy elment. Ott erről, közös barátunkról lesz még egy szó, amikor majd a júliusi forradalom kerül sorra, s egy újabb szoászoni kirándulásom, akkor én szerencsésebb kézzel, mint a két Lallemand tábornok, loptam el a város lőporkészletét. Otten már nincs itt? Kérdeztem. Annyi baj legyen, vagy nincs kedved velem játszani? Dehogy nincs. Hát akkor gyere. Bementünk Richardék ebédlőjébe. Ma nem szabad lármázni, figyelmeztetett Charles. Miért? Mert van valaki a magánzárkában. Tudom, mondtam, a foglyok, te úgy szeretném őket látni. Épp most küldtek ki, mert aludni akarnak. Mondd meg nekik, hogy nekem is tábornok volt az apám, hiszen ismerték is. Charles az ajtóhoz ment. Lallemand úr, kérem, szólt be az árkába. Egy villékoteretti pajtásom van itt, azt mondja, hogy maguk ismerték az édesapját. Mi a neve? Alexandre Dumas. Csak nem Dumas tábornok kisfia, kérdezte a két Lallemand fivér egyike. Az vagyok, tábornok úr, válaszoltam, és beléptem az árkába. Te vagy az, barátom? Igen. Gyere hát közelebb, pajtás. Nagy öröm a katonának, amikor egy bátor ember fiával találkozik. Márpedig apád bátor ember volt. Meghalt? Igen, tábornok úr, már 8 éve. Te pedig szóaszomba jöttél? Igen. Majd halkan hozzáfűztem, a tábornok úr kedvéért. Hogy értsem ezt? Kérem, küldje ki Sált. Egy szál gyertya világított az árkában. Ott állt az asztalon a tábornok keze ügyében. Ő oda nyúlt, mintha le akarná koppintani, és eloltotta. Ejnye, mormogta, de ügyes kezem van. Eredj már, Sál, fiam, gyújtsd meg ezt a gyertyát. Sál átvitte a gyertyát az ebédlőbe. Ketten maradtunk a sötétben. Mit kívánsz tőlem, kisfiam? Tábornok úr, mondtam, édesanyám és az ön barátai azzal bíztak meg, hogy 2 élesre töltött dupla csövű pisztolyt és egy 50 aranyból álló tekercset hozzak önnek. Mindez itt van a zsebemben. Megengedi, hogy átadjam? A tábornok egy pillanatig hallgatott, aztán éreztem, hogy a fejemet lassan odahúzza az arcához a sötétségben. Köszönöm, barátom, mondta, és homlokon csókolt. De mielőtt még a mi pörünk itt elkezdődne, a császár bevonul Párizsba. Még egy csókot kaptam tőle. Bátor kis fiú vagy, mondta, és még egyszer köszönöm, amit tettél, de most menj játszani, és vigyázz, nehogy rájöjjenek, mit kerestél nálam. Biztos, hogy sem a pisztolyokra, sem a pénzre nincs szüksége, tábornok úr? Egészen biztos. Ma este már mindkettőt fölkínálták nekem, de nem fogadtam el. Megmondhatom-e azoknak, akik az ön életét féltik, hogy ön nem félti az életét? A tábornok elnevette magát. Megmondhatod neki, kisfiam. Búcsúcsókot nyomott a homlokomra, aztán szeliden ellódított az ajtó irányába. Charles már jött is a gyertyával. Köszönöm, mondta Lallemand. Most lefekszünk aludni. Jó éjszakát, fiúk. Jó éjszakát, tábornok úr. Kimentem az árkából. Egy 1/2 óra múlva értem jött anyám. Megöleltem a pajtásomat, Richardnak köszönetet mondtam, s már futottam is anyám karjába. Nos, mi történt? Kérdezte. Nincs szüksége semmire. Hogyan? Mindent visszautasított? Mindent. És mit mondott? Hogy még mielőtt őt és a társait kivégezhetnék, a császár már Párizsban lesz. Adná Isten, sóhajtott anyám. Elindultunk a fogadó felé. Másnap kora reggel hazautaztunk. Az 50 aranyat visszaszolgáltattuk annak, akitől kaptuk. A 2 pisztolyt azonban a kiránduláson tanúsított bátorságom jutalmául megtarthattam. Micsoda pompás, ezüstveretű 2 lövetű pisztoly volt ez. És furcsa módon még nagy szerepük lesz az én legközelebbi szoaszoni kirándulásomon, 1830-ban. Lallemand tábornok egyébként nem tévedett. Napóleon egyre gyorsabban haladt célja felé, olyan gyorsan, hogy a hadbíróságnak ítéletet se volt ideje hirdetni. Amibe talán az is belejátszott, hogy a bíróság tagjai is szívesen húzták, halogatták az eljárást, hiszen nem sok kedvük volt ezt a felelősséget vállalni. Március 21-én kora hajnalban futár vágtatott be lóhalálában Villekoteretbe, még meg se virradt, s már jókor a tömeg várakozott a posta előtt a friss hírekre. Mind odatódultak a futár köré, mi alatt ő lovat váltott. Mi újság, mi történt? Kérdezték tőle. Az újság az, uraim, hogy ő császári és királyi felsége tegnap este 8-kor bevonult a Tuileráknak. Óriási lárma fogadta a közlést. Mindenki hazarohant az értékes hírrel, csak a postamester maradt ott. Maga minek jött? Hogy kihirdesse ezt az eseményt a megyében? Nem, én csak azt a parancsot viszem, hogy helyezzék szabad lábra a két Laleman tábornokot. Lovát megnyergelték, fölpattant rá, s elvágtatott. Ugyanezen a napon nagy patkó csörgéssel egy 4 lovas üveges hintó érkezett, 3 magas rangú tisztült benne. Amikor befordultak a Szóhaszon utcába, azelőtt a ház előtt, ahol az egyik Lalemant meggyalázták, valaki leeresztette a hintó ablakát. Az asszony, aki a tábornok arcába köpött, ott állt háza kapujában. A kocsi ablakából a tábornok mosolygó arccal nézett rá. Amint látja, asszonyom, szólt ki. Itt vagyunk mind épségben, egészségben. Úgy látszik, megfordult a kocka. Visszahúzta fejét. A kocsi folytatta útját Párizs felé. Ne félj semmit, gaszfickó! Rázta az öklét a kalapos mester felesége a távolodó kocsi után. Fordulhat az még másképp is. Fordult is. Meggyilkolták Brünn-marsalt, Mouton, Duverné és Rammel tábornokokat. Bizonyítéknak ennyi is elég. Decazé hercegnél 1840-ben vagy 42-ben együtt vacsoráztam Laleman tábornokkal, akit nem láttam azóta, hogy a szoaszoni börtön magánzárkájában homlokon csókolt. Közben 28 év múlt el, olyan évek, melyeknek majdnem minden napján történt valamilyen fontos esemény. A férfi haja fehér lett, mint a hó, de a gyermeké is őszbe borult. Vacsora után oda siettem hozzá. Tábornok úr, kérdeztem, emlékszik-e még 1815. március 14-ére? 1815. március 14-ére? A tábornok tűnődözve rendezgette az emlékeit. Meghiszem azt, ez a nap örökre belém vésődött. Az öcsémet és engem miután hiába próbáltuk bevenni Lafert, ezen a napon tartóztattak le. Emlékszik egy Villekoteret nevű kisvárosra, amelyen átutazott? A letartóztatásom előtt vagy után? Utána, tábornok úr. Csukott hintóban ült, két csendőrtől közrefogva, a második kocsiban az öcsét, a harmadikban a szánsegédjüket hozták, 68 csendőr kísérte a kocsikat. Hogy ne emlékeznék? A legkisebb részletekre is, mint például egy asszonyra, aki fölugrott a kocsim hágcsójára és az arcomba köpött. Pontosan így történt, tábornok úr. Az emlékező tehetsége kitűnő. Azt hiszi, hogy ilyen emlékeket el lehet felejteni? Nem, azt nem hiszem, tábornok úr, de engedje meg, hogy még egy kicsit próbára tegyem az emlékezetét. Csak tessék. Például a szoaszoni börtönben eltöltött éjszakájára is emlékszik? Tökéletesen. Még arra is, hogy a cellám a börtönőr lakásában nyílt. És egy látogatójára nem emlékszik véletlenül? Dehogy nem. Egy 12 vagy 14 éves kisfiúra, akit az ön barátai küldtek, két pisztollyal és 50 arannyal, amint látja, erre is emlékszem. Csak azt nem említette, hogy homlokon csókolta azt a kisfiút. Hogy a csodában-e, amikor megérdemelte? Remélem, nem azt akarja mondani, hogy ez a kisfiú. De igen, tábornok úr, egy kissé megnőttem, egy kissé meg is öregedtem azóta. De azért én vagyok az, ezért nem engedtem, hogy bemutassanak önnek. Magam akartam bemutatkozni. A tábornok egyszerre mindkét kezemet megszorongatta, és mélyen a szemembe nézett. Az ördögbe is? Hát miért nem csókol meg? Szívesen, tábornok úr. Összeölelkeztünk. Mit művelnek itt maguk? Kérdezte de Cazé herceg. Látta ezt a testvéri csókolózást, de nem tudta, mire magyarázni. Semmit, mondtam. Semmit a világom. Csak eszünkbe jutott egy jelentéktelen apróság, mely sok-sok évvel ezelőtt esett meg velünk. Visszafordultam Lallemand tábornokhoz. Ki hitte volna, kérdeztem tőle, 1815. március 14-én, este 8 órakor, hogy egyszer még együtt ülünk majd de Cazé herceg asztalánál a felsőház pecsét őrénél Lajos Fülöp uralkodása alatt. Nyugodjon bele, barátom, mondta a tábornok, ennél cifrább dolgokban is lehet még részünk.